Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Pasadéti Református Gyülekezetben, a gyülekezet közösségében, nevében is, különösképpen azokat hadd köszöntjük, akik talán először vannak itt, vagy vendégek itt nálunk. A világegyetemi előadások újabb előadása, sorozat újabb előadása a két szövetség között címmel hangzik majd el dr. Dittók Zsigmond akadémikus testvérünk előadásában. Isten hozta őt közöttünk, hálásak vagyunk az Úrnak, hogy el tudta vállalni ezt az előadást, és adja Isten, hogy gazdagodjunk az Isten megismerésében is, és a hitben is, a tudásban. Én megkérdeztem tőle, hogy melyik az egyik legkedvesebb éneke, úgyhogy ezt énekeljük most a 23. Zsoltárt, ami tudom, hogy a Pasaréti gyülekezetben is sokaknak kedves éneke, az Úr én nékem, ődiző pásztorom, a 23. Zsoltár éneklésével folytatjuk az alkalmunkat. Mind a három versét elénekeljük majd, az Úr én nékem, ődiző pásztorom.
Az Úr én nékem, ődiző pásztorom.
Javasolni, hogy hozzám hasonlóan kapcsoljuk ki teljesen a mobiltelefonjainkat. A felvétel miatt is fontos ez, mert akkor nem rezeg be esetleg a csendesen bekapcsolt telefon, bekapcsolva hagyott telefon. Isten ígéből a apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részéből a mai napra kijelölt bibliai szakaszt olvasom fel, majd utána imádkozom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részének 17. versétől. Amint pedig Péter magában tűnődék, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé a férfiak, kiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkeztek a kapuhoz, és bekiáltván megtudakozák, vajon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-e szálláson. És amíg Péter a látás felől gondolkodék, mondanék ki a lélek, Ími három férfiú keres téged. Nos, a kelj föl, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldöttem őket. Alámenvén azért Péter a férfiakhoz, kiket Kornélius küldött őhozzá, mondta: ími én vagyok, akit kerestek. Mi dolog az, amiért jöttetek? Ők pedig azt mondták: Kornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tőled valami dolgokról. Behíván azért őket, szállására fogadá. Én is izgatottan várom az előadást, de egy biztos, amit teológusként tudhatok én is már, hogy a két szövetség közti idő arról híres, hogy akkor nem szólt az Úr kijelentésképpen. Nem azt jelenti ez, hogy nem volt jelen Isten a népe között, csak nem szólt, amit az Ószövetség időben az Ószövetségi kijelentésnek ismerünk a Bibliából, illetve az Úr Jézus érkezésével, majd pünkösd utána, Szentléleken keresztül és az apostolokon keresztül szólt Isten. Tehát Isten nem szólt. És azt látjuk a történetben, egy gondolatot szeretnék csak elmondani, hogy milyen az, amikor szól Isten. Akkor a végén majd egy zsidó ember beteszi a lábát egy római százados házába, mert neki is akar Isten szólni, hogy megismerhesse Jézus Krisztust, megismerhesse a megváltót, a szabadítót. Péternek se volt egyszerű megismerni azt, amikor Isten szólt, milyen lehetett a két szövetség közti időkben élő hívőknek, amikor a Bibliát tarthatták a kezükben, és volt egyfajta köztes időszak, de akkor is ott volt jelen Isten, és munkálkodott, de még hatalmasabban Jézuson keresztül. Megértettük-e már mi Isten szavát, személyre szóló szavát? Lehet, hogy nem olyan egyszerű megérteni, de amikor világos lesz, amit Isten egyértelműen munkál is, lelke által ma is, akkor leszünk Jézus követőjévé, akkor ismerhetjük meg egyre jobban a mi megváltónkat. Imádkozzunk! Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy együtt lehetünk, mint gyülekezeti közösség, és szeretettel kérjünk arra téged, hogy az előadásban is, ahogy eddig is már annyiszor, tapasztalhassuk meg azt a csodát, hogy te szólsz hozzánk. Köszönjük az információt, köszönjük azt az ismeretet, amit továbbadhat testvérünk. Áld meg az ő szavait, áld meg az előadását, mindaz, ami történik, dicsőítsen téged, és építsen bennünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk, szólj most hozzánk is, majd kérünk. Amen. Szeretettel átadom a szót előadónknak.
Kedves testvérek, köszönöm, hogy itt szólhatok. Az előbb benn voltam a lelkészi hivatalban, éppen mondtam, hogy valami különös érzés volt azok között, a falak között ülni, ahol valamikor Jó Sándor készült az Isten tiszteletekre és az igehirdetésre. És itt is egy kicsit ez az elfogódottság beszerült rajtam. Ő hirdette itt az igét. Most én beszélhetek itt, és egyedül abba bizakodhatom, hogy ahogy őt is Isten használta, lényegesen gyarlóbb eszközként Isten engem is használni tud. Miről szeretnék beszélni? A két szövetség között. A két szövetség között, attól kezdve, hogy az Ószövetség utolsó könyvei, utolsó prófétai szavai elhangzottak, egészen addig, amíg az Új Szövetség elkezdődik. Itt körülbelül 2,5 évszázad telt el, ez az a 2,5 évszázad, amiről a legtöbb keresztény ember nagyon keveset tud. Pedig az Új Szövetség kora és várakozása arra, hogy Isten megint megszólaljon, az ebben a 2,5 évszázadban alakult ki. Nagy feszültségek voltak ebben a korban, erről fogok majd beszélni, most csak egyet emelek ki először, ami az én előadásomban is feszültség lesz, hogy itt állandóan nagy dolgok, nagy birodalmakról van szó, világtörténelmi eseményekről. Minket pedig az a kis nép érdekel, amelyik ott a földközi tenger keleti medencéjében, Palesztinában élt, és hát nagyon nem szólt bele a világtörténelembe. Emberileg szólva ebben az időszakban egyáltalában nem. De mégis itt készült elő valami. Az emberek erről nem tudtak, a történelem erről akkor nem vett tudomást, de valami más készült csendben. Mert Isten mindig csendbe készíti az ő munkáit. Gondoljunk arra, hogy Éli főpap, a Sámuel könyvére gondoljunk, Éli főpap és fiai mit csinálnak? Az emberek el vannak keseredve és elidegenednek a templomtól, de a kis Sámuel már nő föl. Csöndben már Isten végzi a maga munkáját. És ebben a korszakban is erről van szó. Mert hát milyen volt a világhelyzet? Hát kérem, a Krisztus előtti 5. század második felében egyre inkább világossá vált az a görög városokban, a görög poliszokban, városállamokban, hogy az az életforma, ahogyan ezek a poliszok éltek, ez nem sokáig tartható fenn. Különféle katonai, politikai, gazdasági tényezők abba az irányba terelték az eseményeket, hogy valami nagyobb egységnek kell létrejönni. Valami ilyen ókori görög világbeli globalizációnak. Csak hogy ki teremti meg ezt az egységet? Ki lesz ott az első hegedűs? Erről folyt a vita. És nem is csak vita, hanem erről folyt a háború, a peloponnészoszi háború az 5. századnak az utolsó harmadában, amelybe a két nagy vezető állam, Athén és Spárta között folyt a háború, de valamely, vagy az egyik, vagy a másik oldalon a többi állam is belekapcsolódott. Aztán akkor a spártaiak győztek, aztán az aténiek újra megpróbáltak felemelkedni, akkor újra folyt a harc, akkor egy harmadik város, Théba is beleavatkozott, rengeteg ember pusztult el, anyagi erő és emberi erő. Végül a görög világ északi peremén lévő Makedónia ragadta magához a vezetést, és valósította meg azt, hogy az ő vezetésével, hát többé-kevésbé tetszik, nem tetszik, létrejön valamilyen egység. És Nagy Sándor elindítja a maga hadjáratát a Perzsa Birodalom ellen. Elképesztő gyorsasággal néhány év alatt Kis-Ázsia nyugati partvidékétől vagy Makedóniától egészen az Indus folyóig meghódít minden területet. És aztán meghal. És akkor megindul természetesen a veszekedés az utódai között, a vezérek között, az utódok, a diadokhoszok között, hogy most kilép a Nagy Sándor örökébe. Két évtizeden keresztül folyt ez a harc. Állandó háborúskodásban egymással. Közben ugye Athént a makedónok megszállják, egy Démétriosz Faléreusz nevű, tulajdonképpen nagyon művelt embernek a vezetése mellett, de valójában a makedón déli hadsereg csoport tartózkodott ideiglenesen Attikában, és az ő fegyvereikre támaszkodott Démétriosznak a hatalma is. Gondolható, hogy nem volt népszerű. Az értelmiség körében azonban igen. Filozófusok körében igen. Na mondom, folyt a harc, végül 301-ben az Ipszoszi csatában, rendkívül véres csatában eldőlt aztán, hogy ki lesz az utód, illetve hogy hárman megosztják a világot maguk között. Makedónia és Görögország az Antigonosz utódok, közelebbről Démétriosz Poliorkétész kezébe kerül. Szíria, tehát a földközi tenger keleti medencéjétől egészen Iránig terjedőleg a Szeleukidák kezébe, és Egyiptom pedig a Ptolemaioszok kezébe. Ezzel valamilyen egyensúlyi helyzet helyreállt. Persze ez az egyensúlyi helyzet azért nem volt olyan nagyon szilárd, és hát az egyiptomiak, a Ptolemaioszok aratt, akik Egyiptom uralkodói voltak, egy darab, jó darabig Palesztinát és a zsidóságot is maguk hatalmába tartották, aztán Szíria, a Szeleukidák kerítették hatalmukba ezt a területet. De nem csak a politikai helyzet változott meg, hanem az életforma is megváltozott. Arra tessék gondolni, hogy ezekben a görög poliszokban, ahol a szabad emberek néhány tízezer emberből állott, akik ennek következtében többé-kevésbé majdnem személyesen ismerték egymást, és most ezekben a nagy hellenisztikus birodalmakban, a diadokhosz birodalmakban, ebben hát sok százezer vagy millió ember élt együtt, a városokban több százezer ember, és ezek most már nem ismerték egymást. Tudjuk jól ma is, hogy egy-egy ilyen nagy lakóépületben már a lakók nem ismerik egymást, nem is köszönnek egymásnak. Így volt itt is. A városokban, ezekben a nagy városokban az emberek elidegenedtek egymástól, és elidegenedtek a világtól, valahogy magányosak lettek. A görög poliszokban, pláne hogyha demokrácia volt, ott olyan tisztviselők voltak, akiket évenként számon lehetett kérni. A bíróságokban választott polgárok ültek. Az emberek úgy érezhették, hogy maguk intézik a dolgukat, az ő sorsuk a kezükbe van. Hát persze az istenek néha beavatkoznak úgy, ahogy nem gondoljuk, de hát azért nagyjából mégiscsak mi intézzük a dolgokat. Persze illúzió volt, de mégis így gondolták. Ezekben a nagy birodalmakban az uralkodóknak a bürokratikus apparátusa, hivatalnok gárdája intézte az ügyeket az emberek feje fölött. Az emberek mit csináltak? Tudomásul vették, mi más tehettek volna. Tehát elidegenednek egymástól, és úgy érzik, hogy már semmi sincs az ő kezükben, hanem mi intézi az emberek sorsát? A véletlen. A véletlen, a vaksors, amelyik többire rossz intézkedéseket hoz, amelyik valahogy mindig rosszul sül el. És ennek következtében az ember tele van aggodalommal, szorongással. Mi lesz? Mit hoz a véletlen? Ez a helyzet az, amelyben a zsidóság is él. Nagy Sándor előtt ők meghódoltak, Nagy Sándor, amikor hódít Egyiptom felé megy, ugye akkor természetesen Palesztinát is meghódítja, a zsidóság meghódol. Aztán, hát ugye ezek a diadokhosz háborúk, ezek ott viharzanak a zsidóság fölött, de aztán, mikor Egyiptom hatalmába kerül ez a terület, akkor többé-kevésbé megélnek. Valamelyest nyugalomban. A perzsa birodalomból még élveznek bizonyos jogokat, bizonyos szabadságokat, hiszen Kűrosz, tudjuk, a fogságból hazaengedi a zsidókat, a perzsák többé-kevésbé vallásszabadságot engednek, elég türelmes valláspolitikájuk van, és hát megvannak. Hamarosan kialakítják a maguk államszervezetét. Persze, hogy egy főhatóság alatt, egy egyiptomi főhatóság alatt, de azért van egy vezető főpap. Először, amikor kiszabadulnak a perzsa birodalomból, akkor ugye van egy kormányzójuk, Zorobábel, aki királyi vérből származik, úgy gondolják, hogy majd ő helyreállítja a Dávid királyságot. Aztán ez valahogy nem sikerül, Zorobábel eltűnik, nem tudjuk, mi történik vele. Viszont vannak papok, Esdrás, és hát a főpapok veszik kezükbe az élet irányítását. A főpapok, akik Cádók utódai, ők a törvényes birtokosai a főpapi hatalomnak, és ők irányítják az életet. Csak hát a Ptolemaioszok alatt ez az élet így folyik, de utána, amikor a Szeleukidák és Antiokhosz Epifanész, majd erre az Epifanész szóra még visszatérek, Antiokhosz Epifanész, Szeleukida uralkodó keríti a hatalmába ezt a területet, akkor nagyon megváltozik a dolog. Ez az Antiokhosz Epifanész, tudnélik, hellénizálni akarja a zsidóságot, görögösíteni akarja őket, hogy egységes államrend, egységes gondolkodás alakuljon itt ki. És hát olyanokat csinál, ami felháborítja a zsidóságot. Disznóhús evésre kényszeríti őket. A jeruzsálemi templomban Zeus szobrát állítja fel, méghozzá úgy, hogy a Zeus szobor arca az ő képmására van faragva. És ezt kellene tisztelni. Kirabolja a templom kincstárát. A feszültség természetesen nőttön nő, annál is inkább, mert viszont a zsidóságban is vannak olyanok, akik hát kiegyeznének a szeleukidákkal, éppen a főpapságban vannak ilyen irányzatok. Ezzel szemben lépnek fel a makkabeusok, makkábi, ugye így mondják ezt héberül, a makkábi utódok, a makkabeusok, Matátiás főpap és az utódai, Júdás makkabeus, és megindul egy felkelés a szeleukida uralom ellen. Ez a háború nagyon sokáig tart, 6 esztendeig tart, és végül is sikerrel jár. Itt lehet, hogy belső feszültségek is vannak, mert mondom, a főpapság egy része azért a szeleukidákhoz húzott, velük szemben a nem cádókita vidéki kis emberekből álló, vagy kis papságból álló, vidéki papságból álló közösség az, amelyik a vezető szerepet játssza a makkabeus felkelésben, és végül is győzelmet aratnak a makkabeusok, és átveszik most már ők a hatalmat. És itt egy nagyon különös, azt kell mondanom, hogy paradox folyamat megy végbe. Ez a család, amelyik átveszi a hatalmat, akik egy bizonyos Hasmóntól származtatják magukat, és ezért Hasmoneus királyságról szoktunk beszélni. Ezek a Hasmoneusok, ezek tulajdonképp úgy kerülnek hatalomra, hogy ők a hellénizáló, a görögösítő, a pogány befolyás ellen harcolnak. Aztán ők lesznek azok, akik ezt megvalósítják a zsidóság körében. Ez egy nagyon furcsa folyamat, és itt a részletekben érdemes volna belemenni, de hát erre mostan nincsen lehetőség. Végül is ők lesznek azok, és a Hasmoneus főpapok, akik azután egy idő után a királyi címet ragaj veszik föl magukhoz, ők irányítják, hát többnyire rettenetes kegyetlenséggel, nyomva el minden ellenkező irányzatot, viszont kétségkívül egy bizonyos szabadságot biztosítva a zsidóság számára. Szóval ez egy nagyon ellentmondásos korszak volt, ahogy ezt ma szoktuk mondani, ezt a jelzőt szoktuk használni. Azután, hát ezek a nagy birodalmak között ugye folyik a harc, és a makkabeusoknak a harca is beleilleszkedik ebbe a harcba, mert nyugaton közben felemelkedik egy új nagy hatalom, a római birodalom, amelyik nagyon örül annak, hogy a vetétárs Szeleukida birodalmat, amelyet ő is szeretne leigázni, ezt valakik belülről fúrják és támadják. Tehát nem római támogatás nélkül sikerül a makkabeusoknak győzni. És azután a rómaiak meghódítják a Szeleukida birodalmat, és meghódítják Palesztinát is. És ezzel Palesztina római fennhatóság, a zsidóság római fennhatóság alá kerül, bár a Hasmoneusok egyelőre még uralkodnak. Heródes maga is ehhez az uralkodó családhoz tartozik, bár nem egészen, inkább csak felesége ágán, vagy felesége révén, de minden esetre ő is folytatja még tovább ezt az uralmat, a rómaiak ezt, mint egy ilyen vazallus királyságot elismerik bizonyos mértékig önállóan. Aztán hát most itt hadd ne folytassam az eseményeket tovább, már itt most már beleérkezünk az új szövetség korába. Amikor Heródes meghal, akkor a fiai veszik át az örökséget, különféle módon oszlik meg, Augustus császár az, aki végül is rendet teremt közöttük, és megmondja, hogy melyiknek kicsoda a területe. Az egyik, Archelaosz kap egy önálló királyságot, ez Galilea és az északi része Palesztinának, a másik azonban Judea, az római fennhatóság alá kerül, ahol egy római kormányzó prokurátor van. Azonban itten más problémák is adódtak, az, amit minden új szövetséget olvasó ember jól ismer, a samaritánusok problémája. Amikor fogságba elhurcolták az északi királyságot, akkor, hogy el ne némelyek itt maradtak, és hogy egészen el ne néptelenedjenek, az asszír birodalomból telepítettek idebe embereket. Azonban különféle csapások voltak, aki elolvassa a krónikák könyvének, a királyok könyvének a megfelelő részét, az látja, hogy oroszlánok jelennek meg, elvadul a vidék, és ezért az asszír birodalomból ide egy zsidó papot küldenek, a fogságban lévő papságból ide, hogy ő intézze itt az ügyeket. Na most itt egy ilyen furcsa összeolvadás történik az itt maradt zsidó lakosság és a betelepítettek között. Kialakul egy újfajta kultusz, ahol Jahvét is tisztelik, meg közben Nergált is tisztelik, és templomot is építenek a Garizim hegyen, de a feszültség az már tulajdonképpen adva van a zsidósággal. Nem akarok most ennek a részleteibe belemenni. Minden esetre, amikor a hasmoneusok királysága megszilárdul, akkor az egyik hasmoneus király leromboltatja ezt a Garizim hegyi szentélyt. Emlékezünk rá, hogy amikor Esdrás és Nehémiás, ugye, ha jönnek a fogságból, hazaértek el, akkor ezek a samaritánusok velük össze akarnak barátkozni, de Esdrás ezt elhárítja. Ebből megint itt ered a feszültség tulajdonképpen, és Esdrás meg olyan követelményekkel lép fel, olyan újításokkal lép fel, amik a samaritánusok számára voltak elfogadhatatlanok, ők csak a Mózes öt könyvét fogadták el, semmi más, tehát a prófétákat nem. A szakítás azután a Garizim hegyi templom elpusztításával vált teljessé, és hát tudjuk, hogy az új szövetségből, hogy ez mivé vezetett. A zsidóságon belül is alakulnak azonban az irányzatok. Ezeket az irányzatokat már mi ismerjük az új szövetségből, de ez ebben a korban alakul ki. Egy ilyen csoport volt a szadduceusoknak a csoportja. Ez volt a főpapság, a főpapi családokból adódó csoportja, irányzata, amelyeknek megvolt a maga nagyon határozott teológiai vonalvezetése. Ők csak a Mózes öt könyvét ismerték el, nem hitték a halál utáni életet vagy feltámadást, nem hitték az angyalokat, tehát csak ami a Mózes öt könyvében van, ez volt elfogadható az ő számukra. Ők voltak a cádókiták, hogy a szadduceus név ebből származik-e, ezt újabban vitatják, régebben ebből származtatták, a cádók névből. Ma ez bizonytalan, de ez a mi számunkra pillanatnyilag nem is érdekes. A másik csoport volt a haszidoknak a csoportja, a kegyesek. Ezek hamar csatlakoztak a makkabeus felkeléshez, mert ők elzárkóztak mindenféle idegen befolyás elől, de aztán, amikor látták, hogy a törvény és a tóra szerinti vallásgyakorlat szabad, az lehetséges, akkor a további harcokban már nem vettek részt. Tehát ők egy ilyen békés megoldást gondolták, ha az ő kegyességüket gyakorolhatják, akkor, hogy azon kívül mi van, az őket nem érdekli. Újkorban is vannak ilyen irányzatok. Valószínűleg, vagy eléggé általánosan elfogadott felszavás szerint a farizeusok is ők közülük kerültek ki. Na most a farizeusokról mi nekünk egy kicsit egyszínű képünk van. Nem voltak ők olyan egyszerűek, mint ahogyan ezt mi úgy az új szövetségnek nem elég alapos olvasása mellett gondoljuk. A farizeusok azt jelenti ez a név, hogy elkülönülő, bár ők maguk inkább társaknak hívták egymást, egymással, tehát egy ilyen közösséget alkottak. A szadduceusokkal szemben ez a csoport nem gazdag emberekből, hanem kis emberekből, alacsonyabb rangú papokból, parasztokból, kézművesekből állt. Ők nem csak a Tórát tartották, tehát a Mózes 5 könyvét tartották mértékadónak, hanem a prófétákat, tehát az, amit mi ma Ószövetségnek nevezünk, mindazokat az iratokat inspiráltnak, tehát Istentől eredőnek tekintették, és azon kívül még egy csomó hagyományos előírást, különösen a szombatnapra vonatkozólag. Ugye itt voltak a nagy ütközések Jézussal, tudjuk. Tehát az atyák hagyományát, tisztasági előírásokat. Na most mégis azért arra is figyelni kell, hogy Jézus leült a farizeusokkal együtt enni. Gondoljunk arra, hogy a Simon farizeus házánál ott eszik. A szadduceusokkal nem ült le, erről nem olvasunk. Leült a farizeusokkal éppen úgy, mint ahogy a vámszedőkkel is leült. Amikor vita volt a szadduceusok és Jézus között, a farizeusok mellé álltak. Még emlékezünk majd mostan, ugye az apostolok cselekedeteiben fogjuk majd olvasni azokat a részeket, amikor Pál apostol a nagy tanács előtt áll, és akkor a farizeusok mellé állnak. Na most ez nem csak ezt érdemes megjegyezni a farizeusokkal kapcsolatban, hanem olyanokat is, hogy ők például a Makkabeus felkelés idején, minthogy szombat napon nem szabad fegyvert fogni, egyszer egy nagy csoport farizeus hagyta magát szó nélkül lemészároltatni, mert ők nem fognak fegyvert szombat napon. Na most ezen el lehet vitatkozni, később aztán a Makkabeus felkelésben is ezen módosítottak, el lehet vitatkozni, hogy ez most mennyire törvényeskedés, nem, csak én úgy szeretném úgy nagyon halkan megkérdezni, hogy vesszük mi a saját hitünket megközelítőleg is ilyen szó szerint halálosan komolyan, mint ahogy ezek a farizeusok vették. Szóval nincs nekünk azért egy kis tanulnivalónk ezektől a farizeusoktól is. Nem a törvényeskedést, hanem azt, amire Jézus azt mondja, hogy mindazt, amit mondanak, megtartsátok. A cselekedeteiket ne kövessétek, de mindazt, amit mondanak, megtartsátok. Szóval, hogy van azért, tehát ne ilyen egészen leegyszerűsítve lássuk a dolgokat. És amikor a zsidó, amikor elpusztul a templom 70 után, tulajdonképpen a farizeusok azok, akik átmentik a hagyományokat, a zsidó hagyományokat az utókorra. Volt azután még egy további csoport, a zélótáknak, a vakbuzgóknak a csoportja. Jézus tanítványai között ilyen is volt. Majd tessék elolvasni a tanítványok felsorolását, hogy zélóta is volt közöttük. Jézus mindenkit fogadott, mindenkivel szóba állt, aki vele hajlandó volt szóba állni és őt követni. Na most ez azt kell mondani, hogy egy kicsit terrorista csoport volt. Különösen volt egy részük, amelyik hogy vagy önálló rész volt, tehát önálló csoport, vagy ezeknek egy szélsőséges irányzata, a szikáriusok. Hát ezek terroristák voltak, akik saját atyafiaikat is nyugodtan leszúrták, hogyha éppen úgy tartották jónak. Az a Barabás, akit Jézussal szemben állítanak, hogy na most kit mentünk fel, Jézust vagy Barabást, valószínűleg egy ilyen, és azt mondjuk, hogy rabló volt, aztán máshol az, hogy egy lázadás miatt, az valószínűleg ebbe a csoportba tartozott. És valószínűleg ebbe a csoportba, vagy ennek a vezetője volt az a Galileus Júdás, ki szintén említve van az apostolok cselekedeteiben, ott Gamáliel hivatkozik talán, jól emlékszem rá, de lehet, hogy máshol van, aki, amikor az adó nagy összeírás volt, a Quirinius-fél összeírás, akit sajnos a biblia fordítások makacsul Cyreniusnak hívnak, mert ez egy latinos forma, és hát görögből visszalatinosított, de rosszul visszalatinosított forma, Quiriniusnak hívták tulajdonképpen. Tehát amikor ő az összeírást csinálja, akkor ez a Galileus Júdás egy nagy felkelést támaszt, és hát hogy ott hogy dolgoznak erre, Flavius Josephus, a zsidó történetíró elég szépen leírja, de hát az idő nagyon eltelt már, úgyhogy nem olvasom most föl. Nem említik sehol a Bibliában, de kétségkívül, hogy a második századtól a Krisztus utáni első századig megvolt egy csoport, az esszénusoknak a csoportja. Ezek az esszénusok egy nagyon különös társaság volt, ők egy zárt rendet alkottak, ez egy tényleg egy zárt közösség volt. Tisztasági előírásokra nagyon ügyeltek, nem esküdtek, nem vettek részt a templomi véres áldozatokban, nem kereskedtek, nem nősültek, nem voltak hajlandó katonai szolgálatot teljesíteni, többnyire földművelésből éltek, elég szegényesen. Egy forrás szerint valamilyen demokratikus közösségben éltek. Akkor, amikor a kumráni iratok előkerültek, tehát azok a holtengeri iratok, amelyek ennek a közösségnek az iratait a kumráni barlangokban megtalálták, előkerültek, akkor fölmerült az a kérdés, hogy az esszénusok tulajdonképpen azonosak ezzel a kumráni közösséggel. Ezt azóta is vitatják, van, aki állítja, van, aki tagadja, tulajdonképpen már mindegy egy kicsit a mi számunkra, vagyonközösségben éltek, ugye? Mindegy a mi számunkra, volt egy ilyen társaság, és valószínűleg Keresztelő János is ezek közé tartozott, vagy így indult el. Egy intézményről kell még szólni, amely még a zsidó élethez szervesen hozzátartozott, ez a zsinagóga volt. Ugye akkor, amikor a templomot elpusztították, a fogságban élt a zsidóság, akkor nem lehetett áldozni. A templomot aztán helyreállították, ugye a második templom, ez amit így szoktunk emlegetni, és amelyet azután Heródes pazarul felépített, ezt ugyancsak Josephus Flavius leírásából részletesen tudjuk, hogy hogy ment végbe, milyen pompás volt ez a templom, és azt is tudjuk az evangéliumokból, hogy Jézus viszont mit mondott rá. De hát nem mindenki tudott mindig elmenni oda. És ezért a zsinagóga, mint intézmény, ez fennmaradt tovább is. A zsinagóga görög szóból ered, a szinagógé szóból, ami azt jelenti, hogy összegyülekezés. Itt összegyülekeztek szombaton, imádkoztak, a törvényből olvastak, aztán valamelyik más szent iratból, tehát valamelyik prófétából, ezt a tanító rabbi megmagyarázta, és hogyha volt jelen valaki olyan tekintélyes személyiség vagy vendég, akkor megkérte, hogy ő is szóljon a gyülekezethez. Így szólt Jézus a názáreti zsinagógában, amikor Ézsaiás próféta könyvét olvasta. Ez egyébként változatlanul él tovább máig. Én is ismerek olyan kiváló személyiséget, már nem él, aki bár akkor egyetemi tanár volt, még az ottani nem budapesti zsinagógában magyarázta az igét. Egy kérdésről kell most már beszélni, ami még hátra van, és ami most már egészen közvetlenül visz az új szövetség világához, gondolatvilágához, hitvilágához. Ez, amit úgy szoktunk összefoglalni röviden műszóval, hogy messiás várás. A messiás, Mashiach héberül, Mashiach arameusul, az azt jelenti, hogy a felkent. A felkent, az Úr felkentje. Na most ezt a nevet természetesen nem ismerték a görögségen kívül, majd aztán mondom, hogy miről, hogyan tolmácsolták ezt a mások számára, de megvolt az a hiedelem az ókori keleten, régebről is, hogy a világ egyre rosszabb lesz. Volt egyszer egy aranykor, egy paradicsomi állapot, és azóta egyre rosszabb lesz a világ. És amikor már olyan rossz lesz, hogy rosszabb már nem is lehet, akkor megjelenik valaki, egy csodálatos isteni személyiség, és helyreállítja az aranykort. Na most ez sokfelé megvolt, és terjedt a görögök körében is. Akkor, amikor amikor a peloponészoszi háború végén Lüsszántrosz spártai vezér teljesen tönkreveri az aténi sereget, akkor őt isteni tiszteletben részesítik, mint egy istent úgy tekintenek rá. De nem ő az egyetlen. Dámoklész, akinek a nevét a kardról ismerjük, a Dámoklész kardjáról, ugye, hogy egy, majd elmondom aztán most először, ami nekem fontos, azt mondom el. Ez a Dámoklész egy Dionysios nevű, nem Dionysos, az az Isten volt, Dionysios nevű szicíliai zsarnoknak volt az udvaronca. És egy alkalommal, egy ünnepségben nem a nimfák szobra körül táncolt, hanem Dionysios körül. És ezt indokolta is, azt mondta, hogy azért van, mert nem olyan istenek köré kell táncolni, akikben nincs lélek, akik nem élnek. Na most ezt el lehetne intézni, hogy az udvaronc ízléstelen csinálta ízléstelenebbeket is, most arról nem beszélek. De egy kicsit tovább is lehet menni. Akkor, amikor az már említett Démétriosz Poliorkétész felszabadítja Atént, ott állandóan felszabadítják a világot, felszabadítja Atént Démétriosz Faléreusznak az uralma alól, akkor az aténiek őt és az apját, aki aztán később az Ipszoszi csatában elesik, isteni tiszteletben részesítik. Nem is akármilyen isteni tiszteletben, mint, most ezt nem tudom ezt a szót lefordítani, mint szótér isteneket. A szótér, ez egy nagyon nehezen fordítható szó, megmentő, megtartó, üdvözítő, megváltó, szabadító, ez mit jelenti? Szóval ők ketten a szótérek. És amikor aztán később, már Antigonosz meghal, Atén elpártol megint, és Démétriosz Poliorkétész újra meghódítja, az aténiek természetesen lelkesen üdvözlik őt, ahol Démétriosz leszállt a kocsijáról, ott oltárt állítanak az alászálló Démétriosz tiszteletére, és egy himnuszt énekelnek neki. Ezt mostan olvasom prózai fordításban. Neki és Démétér istennőnek, a föld istennőnek. Íme Démétért és Démétrioszt elhozta a kellő pillanat, a kairosz. Majd Démétrioszhoz fordulva így szól a vers: ó, hatalmas Poszeidón és Afrodité fia, üdvözlégy! Ez a megszólítás nagyon különös lesz a folytatás miatt. Így megy tovább a vers. A többi isten vagy nagyon messze van, vagy nincs fülük, vagy nincsenek is, vagy egy kicsit sem figyelnek ránk. Téged azonban, mint jelenlevőt látunk, nem fából, nem kőből, hanem valóságosan. Így hát hozzád imádkozunk. Először is békét teremts, te igen kedves, hiszen te Úr vagy. Poszeidón és Afrodité fia, hát a tengeristen és a szerelem istennő fia. Tehát azokról a régi isteneket már nem kell komolyan venni. Most mégis így szólítom meg, hát ez hagyományosan. De a lényeg az, hogy azok az régi istenek, azok már nem törődnek velük, vagy talán nincsenek is. És nekünk egy olyan isten kell, akit látunk, aki jelenlevő, aki megnyilatkozó, epifanész, megnyilatkozó istenség. Latinul úgy mondják ezt, hogy presens Deus, jelenlévő istenség. Ilyen kell nekünk. És aztán hát természetesen a hellenisztikus uralkodók fel is veszik ezeket a címeket mind. Antiochosz Epifanész nevét már ismert, említettem, van, aki a szótért címet veszi fel, és ezt nagyon sokan használják is. Az emberek várnak egy szabadítót, és az uralkodók természetesen mind azt mondják, hát én vagyok. És az emberek mindig azt remélik, hogy igen, ő. Aztán kiábrándulnak, ki kell ábrándulniuk belőjük, és akkor jön a következő, majd most bem ő, akkor biztosan majd a következő lesz. És aztán mindig a csalódás jön. Ettől függetlenül az uralkodók használják ezt a címet. egy egyiptomi görög feliratot idézek. Mivel, hogy Ptolemaiosz király az örök életű Ptah kedveltje, egy egyiptomi istenség, a földön megjelent Epifanész, jótevő, euergetész isten. Majd erre még visszatérek. Sok jót tett a szentélyekkel, állítsák fel az örök életű Ptolemaiosz képmását, amelynek neve legyen Ptolemaiosz Egyiptom megmentője, Egyiptom szótérja. De Julius Cézárról is azt olvassuk a feliratokon, hogy ő a jótevő, megnyilatkozó isten, az emberi lét egyetemes megmentője. Egy másik feliraton a világ megváltója. Szótér, a világ szótérja. Még érdekesebb egy Augustus császárral kapcsolatos eset. A hízelkedést az nem a 20. században, vagy a személyi kultuszt, hanem a 20. században találták ki. Krisztus előtt 9-ben, Priénében, egy kis ázsiai városban úgy határozott a városi magisztrátus, hogy ezután az új év Augustus születésnapjával kezdődik. Mert, idézem a feliratot, a világ számára az Isten, ez Augustus, születésnapja az általa megjelenő örömhír, euangelion, evangélium kezdetét jelentette. Végül már csak egy rövid idézet. Amikor Vespasianus császár Rómába bevonul, közben folyik a zsidó háború, aminek a végén aztán Jeruzsálemet elpusztítják, akkor így ír róla a történetíró: mi kedves és barátságos mindenkihez, amint meglátták szelíd tekintetét, barátságos arcát, újjongó kiáltozással Róma megmentőjének, szótérjának, jótevőjének, euergetésznek és egyetlen méltó uralkodójának magasztalják. Az emberek mindig reménykedtek, aztán mindig csalódni kellett. Miért? Most hadd idézzek egy rabbi szöveget, rabbinikus szöveget. Ha egy test és vér király bevonul a városba, mindenki magasztalja, hatalmas, pedig gyenge, gazdag, pedig szegény, bölcs, pedig bolond, kegyelmes, pedig kegyetlen. De nem csak az földi uralkodókba reménykedtek az emberek, mint hogy hát abból azért előbb-utóbb ki kellett ábrándulni. Reménykedtek valami csodálatos, természetfeletti, mítikus szabadítóban, valami csodálatos gyermekben, aki egyszer megszületik, és akkor az elhozza újra az aranykort. Vergilius a 4. eklogában beszél arról, hogy megszületik egy gyermek, és akkor visszatér az aranykor. Azóta is vitatkoznak a tudósok már az ókor óta, hogy mit értett, kire gondolt Vergilius. A középkorban a kereszténység úgy értette, hogy ezzel Vergilius tulajdonképpen Jézus születését jövendöli meg. Ez nem valószínű, de hát így gondolták, akkor a níciai zsinat aktáiba belefoglalták ennek az eklogának a görög fordítását. És voltak, akik ettől várták valami csodálatos napgyermek, hogy mondom, a 4. eklogát hogyan kell érteni, erre most ne térjünk ki, hanem egy másik, a Szibilla jóslatokból, ez egy nagyon különféle korból és nagyon különféle körökből származó jóslatgyűjtemény, egy késő hellenisztikus részéből, tehát még Jézus születése előtti részéből idézek egy pár sort. Mikor minden ember számára eljön a dökhalál, és rettenetes ítélet tartja őket leigázva, mikor király király ellen támad és országát elveszi, nép a népet pusztítja és törzseket igáz le, akkor az Isten a napból küld le egy királyt, aki az egész földön megszünteti a gonosz háborút. Akkor az Isten nagy örömet ad az embereknek, és a föld és a fák és a juhok végtelen nyájai igazi gyümölcsöket hoznak, bort és édes mézet és fehér tejet és búzát. Az emberek várták a békét, ki Démétriosztól, ki Antiokhosztól, ki Julius Cézártól, ki Augustustól, csak az a béke valahogy nem jött el. Megint más színezetű lett ez a zsidóságban, ahol a messiás, várás, ez a név elindul, ahol várják a felkentet, a szótért. Miért szótért? Azért, mert a felkentet, ezt nagyon pontosan le lehet fordítani görögül, úgy hangzik görögül, hogy Krisztus. Csak ez a görög világ számára semmit sem jelentett, mert ott nem kentek fel senkit sem, tehát másképp kellett fordítani, valami olyasmivel kellett visszaadni, ami érthetővé válik a zsidóságon kívüli világ számára is. Ez lett a szótér. A szótér, ezzel tették érthetővé azt, hogy ők mire gondoltak. Ez a hiedelem élt a zsidóságban, ahogy megjelenik egyszer majd a Krisztus Kyriosz, a felkent úr, vagy az úr felkentje. A makkabeusok idején egy kicsit azt gondolták, hogy most már itt is van, aztán ez sem vált be, csak ez a képzethez mindig hozzájárult az is, hogy lerázzuk az igát. Az idegen, a törvényt nem ismerő népnek az igáját lerázzuk és bosszút állunk rajtuk. Egy a Krisztus előtti első század derekán keletkezett gyűjtemény a Salamon zsoltáraimnak, Salamonhoz semmi köze sincsen. Ebben olvashatjuk a következőket. Láss meg, Uram, és állíts talpra neki királyukat, Dávid fiát, abban az időben, melyet te választottál magadnak, te az Isten, hogy uralkodjék Izraelen a te gyermekeiden. Öveszd fel őt erővel, hogy szétzúzza a jogtipró uralkodókat, és hogy megtisztítsa Jeruzsálemet azt pusztulásba taposó népektől, hogy igazságosság bölcsességében kiűzze a gonoszokat örökségéből, hogy szétmorzsolja a gonoszok gőgét, mint cserépedényt, hogy vasvesszővel morzsolja össze teljes valójukat, hogy elpusztítsa a törvényt nem ismerő népeket szájának beszédével. Össze fogja gyűjteni a szent népet, melyet igazságosságban vezérel, és így tovább. Hát a Szeleukidák elnyomása alatt élő nép ezt érezte, és aztán a rómaiak elnyomása alatt, hogy egyszer eljön a szabadító, és akkor aztán kard ki kard, bosszút állunk az elnyomókon, és helyreállítjuk a Dávid királyságát. Ez a csodálatos személy, ez a felkent személy majd egy forradalmi vezér lesz, Galileus Júdás, vagy valaki más. Az utolsó nagy zsidó felkelés, a Bar-Kokhba felkelésről tudjuk is, hogy voltak ilyen hiedelmek Bar-Kokhbával kapcsolatosan. De a zsidóságban is volt egy természetfeletti messiás várási ág, hogy úgy mondjam. A Dániel könyvében, a Dániel könyve 7. részében van szó arról, amit minnyájan ismerünk, az emberfiáról. Megjelenik egy emberfia-szerű alak. Na most az emberfia az arameusban az annyit jelent, mint a magyarban, hogy ember. Ezt a görög fordítás lefordította, a Septuaginta fordítás lefordította szó szerint görögre, ahol már azt jelenti, hogy az ember fia. És ezzel megindul a teológus és tudományos spekuláció arról, hogy mit jelent az, hogy az ember fia. Holott valószínűleg a Dániel könyvében csak arról van szó, hogy megjelenik egy emberszerű alak, és aztán ott tessék elolvasni a Dániel 7-ben, hogy milyen gondolatok fűződnek hozzá. Nem akarok ebbe a kérdésbe belemenni, csak azért említem, hogy volt egy ilyen természet fölötti messiás várása is a zsidóságban. És ha most ezeket végig gondoljuk, a félelem és bosszúvágy, gyűlölet, rettegés és lemondás, reménytelenség légkörében, ebben a légkörben szólal meg a karácsonyi angyali üdvözlet. Hogy szól ez a karácsonyi üdvözlet? Hirdetek nektek nagy örömet. Hirdetek. Evangelizomai. Evangéliumot hirdetek nektek, amelyik nagy örömet, egy nagy örömhírt hirdetek nektek. Kicsit bőbeszédűben úgy lehetne mondani, hogy egy nagy örömet örömhírlelek nektek. Nem Augustus születésnapja az örömhír. nem a hatalmas császár, hanem az a kis tehetetlen gyermek ott a jászolban, az istállóban. Ő a szótér, született nektek ma a megváltó, a szótér, üdvözítő, megtartó. A fordítók küszködnek, hogy mit adjanak vissza, és mit hagyjanak elveszni a jelentésből. Aki megvált, aki megszabadít titeket, ő a szótér, és nem a hellenisztikus uralkodók, és nem Julius Cézár, és nem Augustus, és nem Ptolemaiosz. Ő a Krisztus Kyrios, a felkent úr. Tessék elolvasni a Lukács evangéliumába. Ő a felkent úr, akire a zsidó nép századok óta vár már. Nem Makkabeus Simon, bármennyire rokonszenves személy lehet, nem a Galileus Júdás, nem valamelyik Ptolemaiosz, nem Heródes, ő a Kyrios, az Úr. Nem úgy, ahogy ők, hanem valahogy másképpen. Tudjátok, hogy azok, akik népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és a nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia, az ember, az, akire majd Pilátus rámutat, hogy íme az ember. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul sokakért. Váltságul, ahogy a legközelebbi rokon kiváltja az adós rabszolgaságból a rokonát, csak nem aranyon és ezüstön, hanem valami máson. És nem a népek fejedelmei, és nem Démétriosz, Poliorkétész az igazi urak, az igazi kűriosok. És akkor a békét sem tőlük kell várni, akik csak véres háborúkat zúdítanak az emberekre, hanem attól, aki az ő békességét adja, és nem úgy adja, hogy a világ adja, amelyik el is veszi a békességet. Másban is szembe megy a világgal. Pilátusnak azt mondja, hogy azért jött, hogy az igazság mellett tanúskodjék. Pilátus erre csak fáradt szkepszissel annyit mond, hogy micsoda az igazság. A szadduceusokkal szemben a halottak feltámadása mellett érvel, és rájuk gondolva a rossz pásztorokról beszél, akik csak béresek. Ő a jó pásztor. A farizeusokkal, akik a törvények és szabályok előírásainak való gondos, de csak a külsőre figyelő engedelmességet tartották szem előtt, a szeretet kettős egy parancsolatát, valami belsőt, a törvénynek belülről jövő engedelmességet szegez szembe, nem elhagyva a cselekedeteket sem. A kumrániak szigorú aszkézist hirdettek. Jézus elment a kánai menyegzőbe, és valószínűleg megivott egy pár pohár bort is. A zélóták fegyvert fogtak. Jézus azt mondta, aki fegyvert fog, fegyver által vész el. A kor el volt telje valamilyen csodálatos, szabadító, mindent megoldó isteni személy várásával. Ennek négy típusát lehet megkülönböztetni. Az egyik az uralkodó, vagy hadvezér. A másik a titokzatos, égből alászállott, csodálatosan megszülető és felnövekő személy, gyermek. A harmadik a lázadó népvezér. A negyedik a kereszten kivégzett názáreti Jézus. Ő is szabadságot ígér, ő is békességet ígér, és azt mondja, azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett, hogy a világ üdvözüljön általa. Míg azonban a másik három a szabadságot, békességet és boldogságot külsőképpen, a külső körülmények alakulásának függvényében ígérte, és mindig újra csalódást okozott, Jézus belsőképpen. Az azóta eltelt idők azt mutatják, hogy elég sokan voltak, akik azóta sem csalódtak benne. Köszönöm szépen!
Zsika bátyám, hogyha egy imádsággal befejeznéd, és akkor majd Tibortól kérünk egy áldást.
Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el egy pillanatra. Urunk Istenünk, nekünk kérdéseink vannak, és a kérdésekkel jövünk eléd. Kérdések, amelyekkel nem tudunk feleletet találni. Miért van szenvedés a világon? Miért nem jössz te már vissza? Miért nincs a földön béke? Köszönjük azt, hogy te kijelentetted a magad akaratát, és mi e szerint az akarat szerint élhetünk. Arra kérünk téged, hogy a te kegyelmedből adj nekünk erőt arra, hogy neked lehessünk engedelmesek, hogy te neked szolgálhassunk, hogy a ránk bízottakkal jól sáfárkodjunk, és akkor, amikor majd egyszer eléd kell, hogy álljunk, akkor mondhassuk azt, hogy Uram, a te kegyelmedből, egyedül a te kegyelmedből, nem a mi értemünkből. Szolgálhattunk, köszönjük, hogy szolgálhattunk, és ha jól szolgáltunk, azt is neked köszönhetjük. Kérünk téged, így légy velünk, így légy ezzel a gyülekezettel, a szenvedőkkel, olyan sokan vannak, nem tudjuk miért. Te tudod, és te a borzasztó dolgokból is jó dolgot tudsz kihozni. Könnyíts a szenvedők szenvedésein, adj nekik békességet, áld meg a családokat, öregeket, fiatalokat, kicsinyeket, nagyokat, és gyarapítsad a gyülekezetet az üdvözülőkkel, a te kegyelmedből. Amen. Az Úr imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Köszönjük szépen az előadást, és egy áldással fejezzük be az alkalmunkat, és utána talán, ha még valaki szeretne, a professzorral talán itt személyesen is beszélgethet elől a templom erőtörében, itt lehet nyugodtan maradni, az áldás után pedig mindenkitől szeretettel búcsúzunk. Most Isten áldását kérem mindannyiunk életére. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak megtartó Jézus Krisztusunknak az ismeretében. Neki legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Isten áldjon mindenkit.